Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A vártnál korábban aláírták a keretmegállapodást az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárásáról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pont kerülhetne az iráni háború végére. Erről beszélt az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Kántor Viola Csizmazia Gábor Amerika szakértőt kérdezte.
Ez a különböző dokumentumtípusok közül az egyik leglazább, vagy legalábbis a legkevésbé kikényszeríthető. Dióhéjban két okból. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen csak a felek szándékát fejezi ki, gyakorlatilag is elkezdődne egy tárgyalási folyamat, de halkan megjegyzem egyébként, hogy már most csúszik az egész. Az eredeti szerint J.D. Vance alelnök írta volna alá Whitehall-on ezt a megállapodást, ehhez képest ugye Versailles-ban aláírta Donald Trump, és az említett pénteki találkozót pedig hát hivatalosan logisztikai okokra hivatkozva, de az amerikai fél tulajdonképpen elhalasztotta, ami ugye egyesek szerint ugye arra utaló jel, hogy hát látják ugye kezdeti reakciókat, látják azt is, hogy igazából nem biztos, hogy megbízhatnak az amerikaiak, legalábbis a kormányzat Iránban, meg az egész ugye törékeny ilyen értelemben, úgyhogy elképzelhető, hogy az egész húzódni fog. Nyilván elkezdik a tárgyalásokat a következő két hónapon belül, de hát nagyon sok itt a kérdés, és ez a másik dolog, hogy hát sok mindent érintett ez a szándéknyilatkozat, csak ugye vannak benne hiányosságok, tehát például semmit sem mond a terror szervezeteknek, ugye adott esetben, vagy más ilyen proxiknak, mondjuk Hezbollah, Hamasznak, jemeni huszitnak a támogatásáról, tehát ez egyáltalán nem érinti például. Másrészt pedig, hogy hiányoznak belőle, ezt a szándéknyilatkozatban nem is lehetnek, de akkor is hiányoznak belőle a mérföldkövek, tehát egész konkrétan, hogyha halad is a tárgyalás, és sikerül is valamit majd rögzíteni, ami véglegesnek tekinthető, mi mindig nem tudjuk, hogy annak mi lenne az ütemterve, milyen szankciók lennének, ha esetleg bármelyik fél nem tartaná be, tehát sok itt még mindig a kérdőjel.
Ugyanakkor számos engedmény, sőt pénzügyi ígéretet is tett az Egyesült Államok. Kinek előnyösebb a mostani megállapodás? Mondhatni, hogy inkább Teherán kedvére alakultak a dolgok?
Hát amennyiben ez rögzül, akkor igen, Teheránnak kedvez jobban. Egyrészt azért, mert sokkal jobb az optikája, kevés információ jött ki. Ugye már napok óta spekuláltak sokan, hogy mire számíthatnak, és az egész, ahogyan be lett mutatva itt a Trump elnökség által, főleg annak tükrében, hogy az elmúlt 2-3 hónapban ugye ugyanezek az emberek, köztük ugye az elnök, az alelnök, ugye teljesen mást állítottak, hogy mi a cél, és hogy miből nem engedhetnek semmiképp. Ugye ehhez képest több mindenből gondolok itt a hormuzi szorosnak a iráni megsarcolására, gondolok itt az iráni rakétaprogramra, tehát több mindenből az eredeti kijelentésekhez képest ugye engedtek, de pénzügyi szempontból ugye 300 milliárd dollár, amit elméletileg ugye újjáépítés vagy beruházás címmel ugye mehetne Iránba, ugye ezt alapvetően nem mondjak így nyílt a dokumentum, de itt az öbölmenti országokból szeretnék az amerikaiak, hogy menne elsősorban. Ugye Trump azt mondta mellékesen, hogy hát itt egy amerikai cent nem lesz mögött, viszont az benne van a szándéknyilatkozatban, hogy minden, ami bárhonnan is menne be, amerikai jóváhagyással menne, magyarul miközben a szankciókat, meg a különböző szigorításokat elméletileg majd feltételek mentén ugye feloldanák, ami szintén inkább Iránnak kedvez. Az a párhuzamosan ez a 300 milliárd dollár, ez, hogy tetszik, amerikai, minden egyes utalás előtt amerikai engedéllyel menne be. Tehát, hogy vannak azért ilyen kitételek benne, de mondom, hogy mi mindig sok itt a kérdőjel. Összességében úgy néz ki, hogy az irániaknak aránytalanul jobban kedvez ez, hogyha ez rögzül majd tartósan.
Washington és személy szerint Donald Trump számára a félidős választások miatt lehetett különösen fontos, hogy kiszálljon vagy kipróbáljon szállni ebből a háborús helyzetből? Egyáltalán el tudja adni bárhogy sikerként Washington ezt a mostani megállapodást?
Igen, egyértelműen, mert ugye az idő mind a két félnek, tehát az amerikai meg az iráni félnek is azért szorított. Ugye az irániaknak azért, mert katonai értelemben az amerikaiak több sikert tudtak elérni, gondolok itt az iráni haditengerészetnek, a légierőnek, légvédelemnek egy jelentős mértékű tulajdonképpen lerombolására. Másrészt pedig ugye viszont amerikai oldalról meg ugye valóban közeledtek a félidős választások. Na most nagyon röviden itt a ugye infláció, illetve üzemanyagárak tekintetében volt ennek komolyabb gazdasági hatása. Nem volt annyira erős gazdasági hatása egyébként számok tekintetében, mint amennyire azt a lakosság érezte. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt 4-5 évet, akkor azt lehet látni, hogy egyértelműen megemelkedtek az üzemanyagárak, országos szinten, átlagosan is, meg ugye különböző régiókban, tehát nem világos, hogy van okokozati összefüggés. Egyértelműen növekedett az infláció, de egyik sem ért el például olyan mértékeket, mint ami még a 40 éves csúcson volt, még 22 nyarán. Nyilván nem lehet a végtelenség azt mondani, hogy ezek Biden évei alatt. alatt. Tehát, hogy ez egy dolog, ami miatt ugye politikailag ezt nem lehetett ilyen értelemben tartani, vagy keretezni. Mert ugye jöttek ugye a közvéleménykutatások arról, hogy ugye Donald Trump népszerűsége, vagy támogatottsága ugye sok kérdésben igazság szerint mínuszban van, tehát többen ellenzik, mint amilyen támogatják az elnökségét, és ugye pont a gazdaság és az infláció az, ahol egyébként a legalacsonyabb ilyen szempontból, még alacsonyabb is átlagosan, mint például az iráni háború kezelését tekintve.
Belpolitikai szempontból mit hozhat most az, hogy sikerült tető aláhozni ezt a keretmegállapodást, hozhat bármit?
Hát ugye Trump abban reménykedik, ugye, hogy szárnyalni fog a tőzsde, és hogy akkor majd csökkennek az üzemanyagárak. Tehát Trump véletlenül abban bízik, hogy a közvetlen gazdasági hatásai ennek az egésznek majd politikai apró pénzre válthatók lesznek az egyébként még picit még messze lévő, de azért mégiscsak közelgő férdős választásokban. Ugye nem véletlenül, hogy egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett, hogy mi lesz akkor, hogyha igazából a más gazdasági szempontból kevésbé fontos kérdésekben, vagy kevésbé hathatós kérdésekben, mint az iráni atomprogram, ballisztikus rakétaprogram, tehát ezekben konkrétan nem tudnak megegyezni, hogy akkor visszatérnek-e a bombázásokhoz. Nagyon furcsa, mert nagyon sok ellentmondás van, tehát hogy sokan azt valószínűsítik, hogy igen, majd az Egyesült Államok ad-hoc alapon, és ezeket az elmúlt másfél év sok más területen vámok, meg sok más területen erről tanúskodik, hogy Trumpék tulajdonképpen ad-hoc alapon visszamehetnek, ahogy tetszik, megnyírni a füvet, tehát hogy újra bombázni, csak hát ugye ez megint ellentmond a szándéknyilatkozatnak, mert ugye abban ugye egy permanens, tehát állandó, sőt egymás ügyébe belemavatkozás jelentett ki a dokumentum. Szóval egy nagyon sok a kérdőjel, ezért hangoztattam itt az előbb, de elképzelhető, hogy ez a forgatókönyv fog kibontakozni, hogy ez egy pillanatnyi piacok megnyugtatására, meg választók megnyugtatására tett kísérlet, főleg gazdasági síkon, és egyébként magát a problémát tulajdonképpen nem oldja meg, viszont beemel más, csak egy utolsó gondolat, beemel egy másik problémát is. Hát pont ugye azok a leginkább elégedetlenek ezzel Amerikában, akik eddig az elnököt a legjobban támogatták Irán ügybe. Tehát maga az iráni háború is megosztó volt, de volt egy, nem akarom kemény magnak nevezni, a republikánus pártnak volt egy szárnya, főleg az internacionalista, neokonzervatív irány, akik nem kizárólag, de főleg ők, akik alapvetően azt mondták, hogy igen, támogatni kell az elnököt, bármennyire is népszerűtlennek tűnik ez az egész, na hát most ők érzik magukat legjobban becsapva. Tehát itt felmerül a kérdés, hogy rendben van, hogy úgy általában gazdasági hatásainek majd érződni fognak jó értelemben, de a politikai, tehát a republikánus párton belüli politikai hatásait azt igazság szerint még korai megjósolni.
Csizmazia Gábor Amerika szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották. J.D. Vance amerikai alelnök szerint már is 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi szoroson. Svetnik Endre összefoglalója.
Az Egyesült Államok Központi Katonai Parancsnoksága a CENTCOM közölte, minden olyan katonai műveletet leállítottak, amely akadályozta az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan kifutó hajók mozgását a Perzsöly-öböl térségében. A Pentagon hangsúlyozza, bár a blokkád véget ért, az amerikai hadihajók továbbra is a térségben maradnak, hogy ellenőrizzék a megállapodás betartását. A döntés kézzelfogható hatása szinte azonnal megmutatkozott. J.D. Vance amerikai alelnök közölte, hogy már több mint egy tucat hajó jutott el iráni kikötőkbe a blokkád feloldása óta. Elmondása szerint egyetlen éjszak alatt több mint 12,5 millió hordónyi kőolaj haladt át a térség hajózási útvonalain, ami a február végén kirobbant konfliktus kezdete óta a legnagyobb forgalomnak számít. A háború előtti átlag napi 20 millió hordó volt, azaz körülbelül 60%-ban sikerült helyreállítani a szállításokat. Az amerikai alelnök megerősítette azt is, hogy hivatalosan megkezdődött a 60 napos időszak, amely alatt Washington és Teherán végleges megállapodást próbál kidolgozni az iráni atomprogramról és a hosszú távú békerendezésről. Vance szerint Irán semmilyen pénzügyi könnyítéshez vagy szankció feloldáshoz nem juthat hozzá addig, amíg nem teljesíti az egyezményben vállalt kötelezettségeit. A 14 pontból álló memorandum rendelkezik a Hormuzi szoros teljes újranyitásáról, valamint egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program létrehozásáról is. Ennek kapcsán Trump elnök hamis hírnek nevezte, hogy az alapba pénzt adna az Egyesült Államok. Az amerikai kormányzat célja ugyanakkor nem csak a háború lezárása, hanem az is, hogy a tárgyalások végére Irán ne rendelkezzen olyan rakétaképességekkel, amelyek veszélyt jelenthetnek a nemzetközi közösségre. Meglepő módon azonban Trump a héten engedékenynek mutatkozott abban, hogy Irán megtarthatná ballisztikus rakétái egy részét. Közben megszólalt Irán legfőbb vallási vezetője is, aki apja Hamenei Ajatolla megölését követően került a posztra, de még egyszer sem mutatkozott a nyilvánosság előtt. A televízióban felolvasott üzenetében Mostaba Hamenei azt állította, hogy kezdetben ellenezte a megállapodást az Egyesült Államokkal, végül azonban az iráni elnök garanciái nyomán engedélyezte annak elfogadását. Hamenei szerint Donald Trumpot kétségbeesés vezette rá az alkura. Az iráni vezető ugyanakkor jelezte, hogy a jövőben személyes tárgyalásokra számít Teherán és Washington között. Hangsúlyozta, ez nem jelenti az amerikai álláspont elfogadását. Beszédében külön kitérte az úgynevezett ellenállás tengelyére, vagyis Irán térségbeli fegyveres szövetségeseire, amit a memorandum és különösen Izrael szerint fel kellene adnia. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A gazdasági növekedés és a két nagyobb nemzetközi konfliktus sikeres lezárása döntheti el Donald Trump amerikai elnök második ciklusának sikerességét, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Magyarics Tamás külpolitikai szakértő. Az ELTE emeritus professzora arról is beszélt, hogy kik lehetnek a legnagyobb valószínűséggel az utódai. A riporter Farkas Dávid.
1990-ben senki nem tudta, hogy ki ez a Bill Clinton. Két év múlva lett az elnök. Vagy még korábban Jimmy Carter se volt egy országosan ismert név, és mégis ő lett az elnök. Ugyanakkor már most ugye különböző felmérések vannak.
Ki van pole pozícióban, vagy vezető helyen?
Igen, pole pozícióban ilyen pillanatban a Vance van, és aztán utána a Rubio és a többiek.
A republikánusoknál, republikánusoknál és a demokratáknál?
A demokratáknál pole pozícióban Kamala Harris általában 14-15 ponttal vezet, és hát akik még futhatnának, az a Pete Buttigieg, a nevét ezt szinte senki nem tudja kiejteni, hogy máltai származású és olyan speciális kiejtése van. Tehát ő, aki miniszter volt korábban, aztán Gavin Newsomot emlegetik, a kaliforniai kormányzót, aki nem újrászhat Kaliforniába.
Van-e olyan téma, amely meghatározza, hogy Donald Trump második elnöki ciklusa mitől lehet sikeres vagy sikertelen? Most, hogy a ciklus feléhez közelítünk lassan.
Nyilvánvalóan az, hogy sikerült békét teremteni ukrán orosz fronton. Ő ezt 24 alatt ígérte meg, de hát nyilván ez egy ilyen szónoki fordulat volt, mindenki tudta, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ha sikerül, az mindenképpen eredmény lesz. A közel-keleti konfliktus ugye az kérdéses, mert gyakorlatilag most a háborúti státusz quót állították erre, tehát az ki fog derülni, hogy későbbi tárgyások mit hoznak. A gazdasági kérdés az érdekes, tehát eddig kedvező gazdasági megállapodásokat kötött az Egyesült Államok magára nézve. Az amerikai GDP a vártnál jobban növekszik, az infláció még mindig elég alacsony, viszont hát kérdés az, hogy a megélhetési költségek, lakhatás és így tovább hogyan alakul. Hogyha ezeket a számokat tudja hozni, úgymond Trump, akkor hát azt lehet mondani, hogy sikeres volt, vagy a végeredményt tekintve inkább sikeres volt, mint sikertelen az elnöksége.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ETE emeritus professzorát hallották. Csütörtök este rövid megbeszélést folytatott Brüsszelben Magyar Péter magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Tanács ülése előtt. Ez volt az első személyes találkozó a két miniszterelnök között az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák kormányfő a találkozó után közzétett videójában elmondta, megállapodtak abban, hogy a jövő héten kedden Budapesten hosszabb tárgyalást tartanak a visegrádi országok vezetőinek találkozóján. Robert Fico szerint mindkét fél érdeke a visegrádi együttműködés, vagyis a V4-es formátum folytatása, amely szerinte komolyabb érdekérvényesítő erőt jelenthet az európai döntéshozatalban. A brüsszeli találkozót a szlovák kormányfő rövid egyeztetésként jellemezte, mint mondta, a felek kifejezték szándékukat az együttműködésre, és ezt jó kiinduló pontnak tartja a jövőbeni közös munkához.
Dohodli sme sa, že aj rokovanie Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá.
Megállapodtunk abban, hogy a budapesti találkozó is a lehető leginkább tárgyszerű lesz. Jó dolog, hogy ma már azt is meghatároztuk, mik a közös prioritásaink. Elsősorban a versenyképesség és a magas energiaárak kérdéséről van szó. Ebben azonos állásponton vagyunk, ezért közösen fogunk fellépni, üzente a miniszterelnök. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a V4 a jövőben is ezen az úton halad tovább. Magyar Péter a közösségi oldalán a visegrádi vezetőkkel közös fotót osztott meg, bejegyzésében arról írt, hogy újraindítanák a V4-es együttműködést, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta meghívását a június 23-ai budapesti és gödöllői találkozóra. A Robert Ficóval folytatott külön megbeszélésről nem tett említést. A mostani közeledést korábban komoly politikai feszültségek előzték meg a két vezető között. Magyar Péter még a választások előtt bírálta a szlovákiai Beneš dekrétumok alkalmazását, amelyek alapján szerinte továbbra is történnek olyan intézkedések, amelyek a magyar és a német kisebbségeket érintik. Emellett kifogásolta a szlovák büntetőtörvénykönyv módosítását is, amely büntethetővé tette a Beneš dekrétumok megkérdőjelezését Szlovákiában. A csütörtöki brüsszeli találkozó ugyanakkor azt jelezheti, hogy a korábbi viták ellenére a két ország vezetése a jövőben a párbeszéd és az együttműködés erősítésére törekszik. Robert Fico az Európai Tanács ülése előtt találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. A szlovák miniszterelnök nagyra értékelte a kölcsönös párbeszédet, annak ellenére, hogy Zelenszkijjel nem minden témában képviselnek azonos álláspontot.
Aj keď nie na všetky témy máme rovnaký názor.
Robert Fico szerint a találkozón gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak, egyeztettek a szlovák és ukrán kormány együttes ülésének előkészületeiről, az aktuális helyzetről, valamint az Európai Unió bővítéséről. Bízom benne, hogy Zelenszkij elnök úrral a jövő héten Gdanskban újra találkozunk egy újabb nagy csúcstalálkozón, amely Ukrajnát érinti, jegyezte meg Robert Fico. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A szlovák energetikai rendszer jelenlegi felépítése háború vagy hibrid támadás esetén komoly kockázatot jelenthet, állítja a Greenpeace Szlovákia legújabb elemzésében. A szervezet szerint az ukrajnai háború tapasztalatai azt mutatják, a több ezer kisebb, egymástól független energiaforrásból álló rendszer ellenállóbb lehet, mint az, amely néhány nagy erőműre épül. Kis Balázst hallják Pozsonyból.
A Greenpeace a megosztott energiaforrásokat nehezebb támadni című elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagy erőművek, az elosztóállomások és a nagy feszültségű hálózat kulcsfontosságú pontjai háborús helyzetben elsődleges célpontokká válhatnak. Dorota Oswaldová, a Greenpeace Szlovákia energiakampányának koordinátora szerint Ukrajna az elmúlt évtizedek legnagyobb valós energetikai biztonsági próbája lett Európában. Tapasztalatai azt mutatják, hogyha az energiatermelés néhány helyszínre koncentrálódik, egyetlen sikeres támadás is országos következményekkel járhat. Megsérülhet az átviteli hálózat, megszakadhat a lakosság áramellátása, és hosszú áramszünetek alakulhatnak ki. A szervezet adatai szerint az orosz invázió kezdete óta Ukrajna jelentős részben elvesztette energiatermelő kapacitását. A legnagyobb károk a hagyományos szén, gáz és hőerőműveket, valamint a nagy feszültségű infrastruktúrát érték. Ezek helyreállítása hosszú időt vehet igénybe, mivel a sérült berendezések gyakran speciálisak, drágák és háborús körülmények között nehezen pótolhatók. A Greenpeace szerint Szlovákia jelenleg továbbra is erősen központosított energiatermelési modellre támaszkodik. A szervezet bírálja, hogy a kormány növelné a gázfüggőséget, új nagykapacitású atomerőmű építését tervezi, miközben szerintük akadályozza a megújuló energiaforrások gyorsabb terjedését. A civil szervezet úgy véli, az energetikai beruházásokat már nem csak gazdasági és környezetvédelmi szempontból kell értékelni, hanem nemzetbiztonsági kérdésként is. Az energetika már nem csupán az árakról és a kibocsátásokról szól, az állam biztonságának kérdésévé vált, mondta Oswaldová. Hozzátette, minden új energiaforrás esetében vizsgálni kellene azt is, hogy válsághelyzetben mekkora kockázatot jelent a termelés túlzott koncentrációja. A Greenpeace szerint az ukrajnai tapasztalatok azt mutatják, hogy a decentralizált, kisebb megújuló energiaforrásokra épülő rendszerek ellenállóbbak lehetnek, különösen az épületekre telepített napelemes rendszerek bizonyultak hasznosnak, ha akkumulátoros energiatárolókkal is kiegészítették őket. Ezek a megoldások segíthetik az áramellátás és a kritikus infrastruktúra gyorsabb helyreállítását. A szervezet ezért azt javasolja Szlovákiának, Szlovákiának, hogy energetikai stratégiájában nagyobb szerepet kapjon a decentralizált megújuló energia, az energiatárolás és az energiahatékonyság javítása. Emellett szerintük a kórházaknak, vízműveknek és más létfontosságú intézményeknek is nagyobb önállóságot kellene biztosítani, arra az esetre, ha a központi hálózat kiesne. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Elutasították a svájciak a lakosságszám maximalizálását a június 14-i népszavazás értelmében. Nem fogják 10 millió főben korlátozni az ország népességét. A referendumot Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet kutatója értékelte az Inforádiónak.
A Svájcnál látunk egy dinamikusan növekvő lakosságot, hogy jelen pillanatban 9 millió fő fölötti egészen minimálisan Svájcnak a lakossága, és ez a népszavazás alapvetően arról szólt, hogy abban az esetben, hogyha 2050 előtt a 9,5 millió főt eléri Svájc lakossága, akkor bevezethessenek olyan korlátozó intézkedéseket, például lehet ez az újonnan érkező kiutasításáról, sokat volt szó Svájcban, valamint az EU-val kötött szabad mozgási szerződések felmondása, amivel lehetne elérni azt, hogy a 10 millió főt semmiféleképpen ne lépje át Svájcnak a lakossága. Ugye itt a lakosság szempontjából látunk egy nagyon erős frusztrációt a migrációt illetően. Az SVP, ugye a Svájci Néppárt, ami egy vezető jobboldali párt, az egyik legerősebb párt Svájcban, aki indítványozta ezt a népszavazást, azt mondta, hogy a népességnövekedés ugye súlyos terhet ró az infrastruktúrára, lakhatásra, a szociális ellátásokra, a természeti erőforrásokra és a svájci életmódra. Tehát ők abban látták ennek a korlátozásnak az eredményét, hogy ezzel lehetne visszaszerezni egyfajta kép az irányítást Svájc népesség növekedése fölött, és azért is voltak magabiztosak a néppárti politikusok, a svájci néppárti politikusok, mert 2009-ben már volt egy sikeres migrációt illető népszavazási kezdeményezésük, ez akkor arról szólt, hogy a minaretek építését betiltsák Svájcban, és ez sikeresen át is ment a népszavazáson, ez 57,51%-os támogatottságot élvezett. Ugyanakkor a jelenlegi népszavazás nem ment át, egy 58%-os részvétel mellett csak a lakosság 45%-a érezte úgy, főként a vidéki lakosság, hogy ők szeretnék csökkenteni a lakosságot, hogy ne érje el a 10 milliót.
Mit veszíthetett, illetve nyerhetett volna Svájc egy másik eredmény esetén?
Ugye Svájcnak a politikai rendszere alapvetően népszavazások köré épít, de jelen pillanatban ugye azt látjuk, hogy a lakosság döntő többsége nem érzi úgy, hogy a népességkorlátozó kezdeményezések lennének azok, amikkel sikereket lehetne elérni. Különösen azért sem, mert még Svájcban egy komoly vitatéma a migráció témája, ugyanakkor az Európai Unióval való együttműködés kérdésköre egy olyan kiemelkedő jelentőségű értéke Svájcnak a saját lakossága számára, ami miatt nem szerettek volna azzal taktikázni, hogyha ők például mondjuk megszüntetik, ugye a korábban említett szabad mozgást, azt a lakosság nem szerette volna, nem szerettek volna ennyire távolodni az Európai Uniótól, plusz azt se felejtsük el, hogy azért Svájcnak most már van egy nagyon jelentős külföldi születési lakossága, ugye itt 2,4 millió fő, ebből a korábban említett 9 millióból ő nem svájci születésű, viszont rendelkezik svájci szavazási engedéllyel, letelepedéssel, állampolgársággal, és ennek a döntő többsége, 2/3 nem harmadik országbeli, hanem Európai Uniós vagy EFTA tag, ugye ez az Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó állampolgár, és munkavállalási célú bevándorlás formájában érkezett az országba. Tehát pont azok, akik szavazhatnak, azokat érintette volna a legrosszabbul ez a helyzet, miközben ők alapvetően munkavállalási céllal érkeztek Svájcba.
A bevándorlás kérdése az összes európai országban kihívásként jelenik meg. Rómában június 13-án egyszerre tartottak migráció ellenes és migráció párti tüntetéseket, majd az olasz parlament megszavazta a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt, ami fejenként több mint 600 eurót biztosít a migránst távozásra bíró jogi vagy más képviselőnek. Ez működik, nem működik, működhet, mennyire lehet sikeres egy ilyen szabályozás?
Tehát a kiegészítő szabályozás az Európai Unió menekültügyi és migrációs paktumára válaszként érkezett. Ugye Olaszország felé sokszor kritika volt a bizottság irányából, hogy a jogharmonizációs rendszerük a paktumot illetően nem állt még fel megfelelően, és hogy ezért szükség van további intézkedések bevezetésére. Ez például reagál a visszatérési központoknak a működtetésének a jogi körülírásához. Mindenféleképpen szerettek volna az olaszok bevezetni egy olyan jogi kezdeményezést, amin keresztül könnyebben lehet majd realizálni a kiutasításokat, annak ellenére, hogy ugye ez egy hosszú évek óta tartó vita volt Olaszországban. Ne felejtsük el ugye az Albánia tervet, ami időnként működött, időnként nem működött Olaszországban, de ugye alapvetően, hogyha megnézzük, a lakosságban van egyfajta frusztráció. Tehát a június 13-ai tüntetés is azért tudott kialakulni, mert nem volt elégedett a lakosságnak egy jelentős szegmense azokkal a visszatérési döntésekkel, amiket Olaszország hozott. Ez az úgynevezett remigrációs program, amihez kialakult egy több mint 50 ezer főt számláló aláírotti lista. Ez egy szélső jobboldali kezdeményezés volt, ami mellé beállt teljes melszélességgel többek közt a Matteo Salvini vezette Lega is. Ez egy olyan kezdeményezés volt, ami azt mondta, hogy nem tesz eleget Olaszország, és további szigorításokra van szükség a külföldiek, minden külföldi, nem csak az irreguláris migránsok kiutasítására, távozások ösztönzésére és az állampolgársági szabályok szigorítására, ami egy választüntetést is eredményezett június 13-án.
Göncsi Róbertet, a Migráció Kutató Intézet kutatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Ignát Márkot hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!